Hangtörténetek.
Muzsika 7-7 határon túról, szombatonként este 8-9-től.
Zenei szerkesztő dr. Szabó Attila, műsorvezető Ila Gábor, támogató a BioL.
Thank you.
2024. augusztus 17-én Hangtörténetek című műsorunk 92. epizódjában. Élőadásban köszönt önöket a zenei szerkesztő dr. Szabó Attila és a műsorvezető Ira Gábor. Mai összeállításunk nagyon érdekes, egy nagyon színes kaleidoszkóp, amiben mégis a sokféle szín és forma nagyon egységessé áll össze. Ezt részben magyarázza a hangnemi azonosságok, párhuzamosságok, ahogy kialakul maga a lejátszási lista, de nem teljes egészében, viszont reményeink szerint választ kapunk arra, hogy ez hogy is sikerült ennyire egységesre és sziládra ez a zenei válasz. Kedvenc zenei szerkesztőnktől, szervusz Attila, üdvözlünk, hogy vagytok?
Szervusz, jó estét kívánok, köszönöm szépen, jól. Tehát általában úgy történik, egyfajta ilyen ihletet érzek, amikor egy napi műsort összeállítok. Nem igazán tudom én ezt racionálisan megmagyarázni, mit miért választok, de úgy látszik, hogy amikor összeállt, akkor utólag rekonstruálni lehet azt a bizonyos szerkesztési elvet, ami szerint a dolgok összeállnak. Utólag tudom én is csak megmagyarázni. Tehát úgy vagyok valahogy vele, mint ahogy most nem szeretném ilyen nagyokhoz hasonlítani magam, csak az esetet, mint Arany János, aki meglepődött az egyik versének az értelmezésén, amit ugye hallott, és mondta, hogy hát gondolta a fene. Hát amikor a verset írta, akkor egyáltalán nem számított arra az értelmezése. Minden esetre most Schumann egyetlen zongora verseinek, az Ámornak a második tételét hallottuk. Ennek nagyon érdekes a története Robert Schumann ezen zongora versenyének, ugyanis sokat kínlódott, több zongora versenybe is belefogott. Nemes cél vezérelte őt, ugyanis ő egy ilyen hagyománytisztelő romantikus volt, ha lehet ilyet mondani. Ő Mozart, meg Beethoven zenéjét, de még egy bizonyos eléggé nem tisztelt úriemberét, Johann Sebastian Bachét is tulajdonképpen őket tartotta a legnagyobb elődeinek és példaképeinek. Ezt, hogy nem eléggé tisztelt Johann Sebastian Bach, ezt az ő szavai. Tehát Bach, Mozart, Beethoven. És mint a Neue Zeitschrift für Musik nevű zenei lap kiadvány egyetlen tulajdonosa, szerkesztője és zenekritikusaként, ő meg is fogalmaztam ezen elméleti tételeit is. Arról szóltak, hogy valahogy úgy kéne, hogy újból adjuk meg a zenének, a német zenének pontosabban a németségét, térjünk vissza a klasszikusabb formákhoz. Aztán ezt kitódott a felesége, Klára Vick, ugye, akit inkább Klára Schumannként ismerünk, kiváló zongorista volt, és azzal tódotta meg, hogy néven is nevezte hát az ellenséget, mondjuk úgy, Franz Lisztet, Liszt Ferencet. Ő azt mondta Liszt Ferencről, hogy Liszt Ferencig a zongorán az emberek, a játékosok, azok játszani szoktak. Liszt óta verik a zongorát, vagy suttognak rajta. És hogy Lisztnek a lelkén fog száradni az, hogy a zongora játék az leszállóákban van. Végül is Liszt se volt, mondjuk, hát nem hagyta ezt szó nélkül, ő azt mondta erről a zongora versenyről, hogy ez egy zongora nélküli verseny. Tehát itt a vita tulajdonképpen a virtuózítás körül folyt, Liszt a nagy 19. század egyik legnagyobb zongora virtuóza. Sokszor, főleg a pályája elején, ebben legyünk azért igazságosak, nagyon gyakran csillogtatta a virtuózítását, és el lehet képzelni azt, hogy nem mindig értékelték ezt a hallgatóságban. A legtöbb hölgy persze transzba esett, és úgy sikoltoztak, mint a 60-as években a Beatles koncerteken, de azért voltak, akik a formát is néha számon kérték rajta. Hát ezt a formát akarta Schumann visszaadni a zenének, a német zenének pontosabban, és ennek fejében írta ezt a zongora versenyt, végül is az egyetlen, amit be tudott fejezni, az Ámol volt, eleinte fantáziaként kezdődött, ez lett volna az első tétele, sokkal ismertebb, mint ez a második, amit most hallottunk, de időben sajnos nem fértünk volna bele az első tétele, emiatt a második tételt, ez tényleg egy nyugodt zene, ezt még egy közepes zongorista is el tudja játszani valószínűleg, tehát semmi virtuózítás, egyáltalán nincsen virtuózítás ebben a zongora versenyben. Pedig hát azért Schumann sem volt ilyen a virtuózításnak és a rendkívüli zongorista tehetségnek. Amúgy annyira erős volt ez a zongoraverseny, és annyira pozitív fogadtatásban részesült, aztán később Edvard Grieg, a nagy norvég zeneszerző is egyetlen, ugyancsak egyetlen zongoraversenyét, lehet mondani, hogy erőmintázta, az is ámulban van. Gyakran lemezeken, már régebbi ilyen vinil lemezeken ez a két zongoraverseny együtt szerepelnek, tehát első oldalon a Schumann, másodikon a Grieg. Nekem is most hirtelen eszembe jut, hogy van is Svetoszláv Richterrel egy ilyen lemezem. Szolistáról is néhány szót, Ivan Moravecet hallottuk, hát talán a legnagyobb cseh zongoraművész volt. Igen, tehetséges zongorista volt, és csodálatos technikával bírt, viszont ami kiemelt a többiek közül, az valamilyen fajta olyan melodikusság, olyan dallamosság, tehát a melódia volt az igazi erőssége. Inkább nagy klasszikusokat, tehát Mozart, Beethovent és a romantikusokat játszottam. A 20. században nem nagyon foglalkozott, leszámítva ugye a cseheket, a nagy cseh szerzőket. Ivan Moravec végül is neki egy érdekes pályája volt. Itt most a mai műsorban két balesetet is fogok felemlíteni egy-egy szólista kapcsán. Itt az első baleset az Ivan Moravec, aki gyerekkorában orcsolyázás közben hanyat esett, és annyira megütötte a hátgerincét, hogy sokáig kétséges volt, hogy egyáltalán fel tud épülni. A vége az lett a dolognak, hogy 6 évig kiesett a zongorázás az életéből, szóval újra kezdte, és sikerült, látszik, hogy a világ első vonalába kerülnie. Amerikában két európai zongorista volt a Vasfüggönyön innenről, nekünk innenről. Ő, Ivan Moravec és Svetoszláv Richter, akinek sokkal korábban hallották meg a hírét, mint a zongorajátékát, és várva várták őket amerikai turnékra. Aztán meg is történt, Moravec végül sikerült 60-as évek elején, sőt már az 50-es évek végén eljutni, sikerült neki Amerikába, ahol aztán nagy sztárra vált, többször is visszajárt, minden nehézség ellenére ilyen útlevélbevonások, meg hasonló ilyen szocialista táborbéli kubancok ellenére, és gyakran járt Amerikában. Ez a felvétel is egy Dorian felvétel, Amerikában készült, ami az eredeti felvételen igen szépen szólt. Tehát a Dorian és a Chesky, ez két amerikai lemezkiadó vállalata rendkívüli minőség, zenei minőség, hangminőségükről híresek ezek a cégek. Tehát Moravecet hallottuk a Dallasi szimfonikus zenekar Eduardo Mata vezényletével. Következik múlt hétről lemaradt szerzőnk, aki egyáltalán nem érdemelte meg a sorsot, de most pótoljuk a mostani jelenlétével. Ferruccio Busoninak egy szonatinájával a 6-os számú van. John Ogden fogja játszani zongorán, egyik kedvenc zongoristánk. Busoni német is volt, meg olasz is. Olasz a neve, meg kinézete olasznak tűnt, de azt hiszem, hogy belül inkább ő német volt. Az anyukája volt német, édesapja volt olasz. Viszont a két ország közül egyértelműen Németországot választotta, Berlinben tevékenykedett, operáinak a szövege német, és egyáltalán a habitusa minden németes. Megtehette volna, mivel, hogy Liszt után a század, csak ugyan, tehát a 19. század legvirtuózabb zongoristájának számított, mindenki beleértve. Megtehette volna, hogy lobogóhajjal és hatalmas tűzzel végig koncertezi a világot, mint hangversenyező zongorista, koncertzongorista, de nem tette, inkább az elméletet választotta, és a zeneszerzést. Zeneszerzőként érdekes, ő az egyik legnagyobb átírat zeneszerző a zeneirodalomban. Már sokszor beszéltünk, hogy Bach is előszeretettel írt át jeles kollégái által a szeretett zenét, de Busoni aztán tényleg ezt tette. Bachot, Beethovent és Lisztet tartott a nagymesterének, őket szerettem, és nagyon sok átiratot készített tőlük, most is egy átiratot fogunk hallani, a Carmenre egy ilyen fantázia parafrázist. Busoniról annyit mondanék még nagyon gyorsan, hogy a zongoraversenyen minden idők valószínűleg legnehezebb zongoraversenyen, hogy eljátszhatatlan mai napig, nagyon kevesen vannak, akik vállalkoznak rá. Én nem is javasolom kezdő zene szerető embernek a meghallgatását, inkább átiratait javasolom. Ez a bizonyos Carmen Fantázia, ez kifejezetten könnyű darab, úgyhogy tessék hallgatni John Ogden zongora játékát, Ferruccio Busoni zeneszerző.
Busoni numero 6-os szonatináját hallgattuk, a Carmen feldolgozását, fiatalosan úgy is mondhatnám, hogy remixét, és ha már a fiatal stílusnál tartunk, akkor azt is hozzá tehetném, vagy teszem is, hogy ki lett maxolva a zongorázás. Azt a közepén az nagyon durva volt, amit művelt John Ogden.
Ha itt a szerkesztési jelvről beszéltünk az elén, akkor itt fel lehet ismerni, hogy utólag ismeresz el én is, a szerkesztési jelvben valószínűleg az volt, az lehetett ennek a műsornak az összeállításánál, hogy az első darabunk, ugye Schumann zongoraverseny részlet, az egy igen temperált, mérsékelt, a mély érzésekre, bensőségességre való figyelés volt, míg ez a második darabunk, ez a Busoni, ez pedig kifejezetten a virtuózításra helyezte hangsúlyt, ez amellett, hogy azért tartalmat is hallottunk. A harmadik darabunk is Nikolaj Metnernek 4 rövid improvizációja, ugyancsak egy igen virtuóz zongorista és zeneszerző szerzeményei. Nikolaj Metner kevésbé volt ismert, orosz, később szovjet zeneszerző volt, ő is rendkívül virtuóz volt, neki is nagy jövőt jósoltak, mint koncertzongoristának, aztán persze nem vállalta ő sem, akárcsak Busoni, inkább elmélyült és zenét szerzett, meg aztán nem nagyon tett engedményeket, tehát miután ő is persze a dicsőséges forradalom után kijutott nyugatra, Amerikába, végül is kellett koncertezzen, ugye, de ez a dolog aztán szépen lassan elmúlt, mert nem volt kereslet a koncertezésére, és nem volt hajlandó divatos szerzőket előadni, ő mindig a saját esze szerint, és nem a piac igényei szerint, valószínűleg nem is volt neki menedzsere, ugye, hogy mostanában minden koncertező művésznek van, mert aztán szépen lassan el is feledték, az utóbbi időben kezdték felfedezni, micsoda zseniális zongorista volt, és csodálatos zene darabokat írt zongorára. Most 4-et hallunk közülük a második improvizációs sorozatból, 4 rövid darabot, Vladimir Trop, rendkívül jelentős orosz zenepedagógus, zongorapedagógus előadásában. Thank you.
Nikolaj Metner opusz 47-es második improvizációját hallgattuk, ami Fiszmolban van. Előtte Buszolni az A-durba volt, ugye párhuzamos dur, a legelején a Schumann pedig A-molba. Ez a három darab egymás után szöveges intermezzó nélkül is nagyon szép ívet rajzol ki, de ezzel véget is ért a zongorista dominancia.
Igen, vagy jönnek a húrok, ráadásul most egyszerre nagyon sok húrt fogunk hallani, ugyanis Martin Wesley Smith, ausztrál zeneszerző, akit igen kedvesen ismerünk itt Európában, itt egy csodálatos zenedarabot, Alice a élő virágok kertjében, ugye ez természetesen utalás és az ihletés az a Lewis Carroll-féle Alice csodaországban című csodálatos meséből, szürreális meséből való, amit pontosan 7 hárfa fog játszani nekünk. Van ugyanis Ausztráliában egy együttes, az egyetlen a világon, azt 7 hölgyből áll, és 7 hárfából. A Seven Harp Ensemble, tehát ezt, hogyha összeolvassuk a kezdőbetűket angolul, akkor kijön az SHI, a SHI, köztudomásulag ugye az angol harmadik személyes névmás, nőnemű névmás, SHI. Ez egyébként egy világelső felvétel, majd tessék figyelni a vége fele, nagyon diszonánsba átmegy, kétségbehetően diszonánsba, és az egyáltalán véletlen, aki a Alice csodaországban című mesét ismeri. Én ezt különben azért is választottam ezt a darabot, ugyanis múlt héten meghalt Várgyi Attila, és úgy gondoltam, hogy ezzel a zenével remélem, hogy jól fogom tudni illusztrálni az ő életpályáját, ugyanis ő is miután elment 1983-ban, ha jól tudom, Magyarországra telepedett Marosvásárhelyről. Ugyan sok kötete jelent meg Magyarországon, de már nem olyan volt neki az élete végéig Marosvásárhelyen, tehát neki élete végéig Marosvásárhelyen megmaradt a városnak nagy betűkkel. Nem Vásárhely szülőtse volt ő, hanem Sáromberki, de ez csak egy ilyen történelmi véletlen volt. Vásárhely utcaköveihez kötötte és temetlapjaihoz minden perce, minden gondolata, minden érzése. 60-as, 70-es évek Vásárhelyének igen jellegzetes figurája volt. Vásárhelyi fiú volt, ő volt, az is mondom fiú, mert sokáig, egészen majdnem öregkoráig megmaradt egy ilyen fiús, garabonciás megjelenése, arca, nagyon fiatalos volt. És hát ő volt a Vásárhelyi Cementlapok főszerkesztője. Cementlapokról tudni kell, hogy még az első világháború előtti utolsó békeesztendőkben Vásárhelyi vezetőségot épített egy ilyen új betongátat a régi fa helyében, amit elvitt az árvíz, és aztán ott a mai állea mögött rostokoltak, vártak a sorukra, hogy nyíljanak meg a zsilipek, a tutajok. Na most ahhoz kellett egy tutajkikötő, és a cementlapokat akkor építették, tehát több mint 100 évvel ezelőtt kirakták a Maros partját cementtel, nagy vaskarikákon fügtek ott a tutajok, tutajokat tartó kötelek, aztán a tutajok eltűntek, háború elvitte őket, kötelek is, maradtak a karikák, aztán azok is eltűntek, maradtak a cementlapok, és aztán ott jelentek meg a 50-es, 60-as években a fiatalok, 60-as években már a kicsit hosszabb hajjal, mint illene, és hát közöttük volt a legtehetségesebb úgy a szövegben, mint minden egyébben Várgyi Attila, akit ugye Vásárhelyek Várgyi Attának ismertek, és így lett aztán a cementlapok főszerkesztője. Egy nagyon jó írást közölt a Székelyföld, Ferences István beszélgetését 2012-ben, ha jól emlékszem, érdemes elolvasni a Székelyföld lapjairól. Ferences István beszélget Várgyi Attilával. Na hát, Várgyi Attila igen tehetséges író is volt, és költő is. Talán ilyen villámgyors meglepetése a magyar irodalom, tehát az erdélyi magyar irodalomnak, ha van ilyen külön, a második világháború után, mint az ő megjelenése nem is nagyon volt, mindenki rögtön felkarolta, amikor például Kacsó Sándorhoz került, és érdeklődött az első kötette megjelenésével kapcsolatos körülményekről, akkor azt mondta neki Kacsó Sándor, nem tudván, hogy Várgyi Attila a szerző, hogy menjen haza, mondja meg az édesapjának, hogy nagyon jól sikerült a kötet, adjuk is ki. Várj Attilára emlékszünk, Martin Wesley Smith, Alice a élővirágok kertjében, című zenéjével, ne csodálkozunk tehát a diszonancián, az Várj Attila életének része volt, akár csak az abszurd, amiről, hogyha majd beleolvasunk köteteibe, vagy elolvassuk köteteit, sokat fogunk megtudni. Majd következik utána Astor Piazzolán egy tangója, de ezúttal nem bandoneonra, hanem hegedűre átírva, ez is világelső felvétel. A szólista az Rachel Barton Pine lesz, egy egészen ételes hegedű szót fogunk hallani itt. Az a igazság, hogy rögtön lehet hallani, hogy nem csak ilyen hegedű futkorászik az világban, mint Rachel Barton Pine. Az elején megígértem a műsornak, hogy balesetekről fogok mesélni, hát itt egy második balesetről fogok mesélni. Itt ugyanis Chicagóban egy alkalommal a helyi vonat valahogy becsípte az ajtaja, és 100-valány méteren keresztül hurcolta. Egészen szerencsés véletlen folytán nem halt szörnyet, ott persze segítettek sokat rajta, jugráltak, eléggé nem jellemző módon Amerikára. Jugráltak az utasok, és ott végül is megmentették az életét. Itt a történet arról szólt, hogy 400 esztendős, sok százezer dolláros hegedűjét próbálta menteni, azért nem engedte el a becsípődött hegedűt, az ajtóba becsípődött hegedűt, inkább azt vállalta, hogy hurcolja a 100 méteren keresztül a vonat. Nem tudom, hogy ezen a hegedűn halljuk-e majd ezt a Piazzolla darabot, de érdemes ezt is megfigyelni. Tehát Várj Attila emlékezetére a Martin Wesley Smith egy hét hárfára írt világelső felvétel darabját halljuk, majd Piazzollától ugyancsak világelső felvételt, egy szólóhegedű szót.
További kellemes estét, hűvös szellőt kívánunk!
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért. Thank you.